boldog, sőt hamiskás mosoly volt, és kissé szomorú is, de éppen azért hamiskás, mert a szeretet és a gyengétség bensőségesen győzedelmeskedett benne a szomorúságon és a lemondáson. József, szólt az aggasztján. És akkor az 56 éves, aki valaha 30 volt és 17 és 9, és az anyajuh bárányaként a kisbölcsőben feküdt, korának gyermeke, szép arcú férfi, egyiptomi fehérben, fáraó mennyei gyűrűjével ujján, ez a kivételezett férfi hajolt a vértelen áldásadó kéz alá. József, én sarjam, aki a szűz fia vagy, a kedvesnek fia, a forrásmenti gyümölcsfa fia, te szöllővenyige, amelynek vesszői meghaladják a kőfalat, üdvözlégy. Te, aki a tavaszpont jegyében születtél, elsőszülött bika ékességében, üdvözlégy. Jákob hangosan és érthetően mondotta ezt ünnepélyes megszólításként, hogy mindenki hallja. Ezután azonban csaknem suttogóra váltotta hangját. Szemlátomást azzal a szándékkal, hogyha nem is zárja ki, de minden esetre korlátozza a nyilvánosságot ennél az áldásnál. Csak a közelállók értették meg búcsú szavait, melyeket az elkülönítetthez intézett. A távolabb állók csak egyes szavakat fogtak fel, és akik kint rekedtek, azok meg már semmit sem értettek az egészből. Később persze mindent ismételtek, elterjesztettek és megvitattak. Te legkedvesebbem, hangzott a fájdalmasan mosolygó ajakról. Te, akit bátor szívvel szerettem jobban, mint másokat, az egyetlen kedvesért, aki benned élt, és akinek szemével tekintettél a világba egészen úgy, ahogy valaha ő nézett a szemembe a kútnál, amikor először jelent meg nékem lábán juhai közt, és akinek kedvéért elgördítettem a kút fedelét, megcsókolhattam őt, és a pásztorok ujjongtak így, lulululululú. Benned őriztem meg őt, kedvelt fiam, amikor a mindenható elragadta tőlem. A te bájos lényedben ő lakozott, és mi lehetne édesebb, mint a kettősség, a játszi ingás. Jól tudom, hogy a kettősség nem a szellem jegye, amelyért mi élünk, hanem a népek bohósága. És mégis megejtett engem őserejű varázslatával. De hát lehetünk-e mindenkor egészen a szelleméi, és elkerülhetjük-e a bohóságot? Lásd, jó magam is kettős vagyok. Jákob vagyok, és Rákhel. Ő vagyok én, aki oly nehezen vált meg tőled, hogy az őt követő birodalomba menjen, mert engem is elszólít azba tőled. Valamennyünket elszólít. Te is, gyönyörűségem és aggodalmam, megtetted már a félutat e birodalom felé, pedig valamikor kicsiny voltál, aztán ifjú, és minden voltál, amit az én szívem bájosnak érzett. Komoly volt az én szívem, de lágy, ezért gyengült el a bájosság láttán. A magasztosra volt hivatva, és gyémánt szírtek szemléletére, titokban mégis a halmok tiességét szerette. Néhány percig elapadtak szavai, és huny szemmel mosolygott, mintha szelleme a kies halmokon vándorolna, melyeknek képe míg Józsefet áldotta, elébe rajzolódott. Amikor ismét megszólalt, úgy látszott, mintha elfelejtette volna, hogy József feje a keze alatt nyugszik, mert róla is egy ideig, mint harmadik szeméről beszélt. 17 évig élt nékem, és még további 17 évig Isten kegyelme szerint élt nékem. A két időszak közé esik az én dermedtségem és az elkülönítettnek a sorsa. Bájosságáért üldözték az ostobák, hiszen bájával bensőleg összeforrott az okossága, amelyen megfeneklett mohóságuk. Soha sem látott csábos erejűek az asszonyok, akik fölhágnak, hogy a falak tetejéről és tornyokból és ablakokból kövessék tekintetükkel, de csak bottal üthetik a nyomát. Ekkor megkeserítették életét az emberek, és a rágalmazás nyilával fordultak ellene. De feszes maradt kézíve, és erősek az izmai, és az örökké való keze tartotta őket. Nem lehet majd elragadtatás nélkül emlékezni nevéről, mert néki sikerült, ami keveseknek sikerült csak, hogy Isten és emberek egyként kedvüket lejjék benne. Ritka áldás ez, mert legtöbbnyire választanunk kell, hogy Istennek tessünk-e vagy a világnak. De néki a bájos közvetítés szellemével sikerült mindkettőjüknek tetszenie. Ne válj gőgössé, gyermekem! Kell-e vajon intenem téged erre? Nem, én tudom, okosságod jól megvéd téged a fenhéjázástól, mert kedves áldása tiéd, de nem a legmagasabb rendű, és nem a legszigorúbb. Lásd, a te drága életed itt terül el a haldokló tekintete előtt teljes valójában. Játék volt az és jelkép. Meghitt barátságos kedveltség, az üdvösséggel egybezengő, de mégsem végső komolysággal elhivatott és engedélyezett. Ahogyan benne vidámság és szomorúság elvegyült, szeretettel tölti el a lelkem. Senki sem szerethet így téged, gyermekem, senki, aki csak életed ragyogását látja, s nem, mint az atyai szív, a szomorúságát is. Így hát megáldalak téged, te áldott, szívem egész erejével az örökké való nevében, aki téged adott és elvett és adott, és most engem veszel tőled. Termékenyebben szálljanak rád áldásaim, mint ahogy atyáim áldásai szálltak az én fejemre. Áldott légy úgy, ahogy vagy, az ég áldásaival onnan felülről, a mélység áldásaival, mely alant terül, az égi emlők és a föld méhének áldásaival. Áldás József fejére. És sütkérezzenek majd ivadékaid a te neved fényében. Dalok széles folyama fakadjon, énekeljék meg majd a te életed játékát mindig újra meg újra, mert mégis szent játék volt az, és szenvedtél, és meg tudtál bocsátani. Így hát megbocsátom én is neked, hogy miattad kellett szenvednem. És Isten, bocsásson meg valamennyiünknek. Ezzel befejezte, és tétovázva elvonta kezét József fejéről. Így válik meg az egyik élet a másiktól, és el kell múlnia. De nem sok időbe telik, és a másik is elmúlik. József hátralépett testvérei közé, nem túlzott, amikor azt mondta, hogy ő is megkapta magáét, és a haldokló igazságérzetével ítélkeznek majd felette. Kézen fogta Benyámint és Jákobhoz vezette, mivel az aggasztján elmulasztotta szólítani. Szemlátomás teljesen kimerült már, és Józsefnek kellett áldó kezét öcsikéje fejére tennie, mert magától már nem találta volna meg az utat hozzá. Az öreg nyilván tudta, hogy a legifjabb még vár ítéletére, de amit elvágyadó ajka mormolt, az nem illett a kicsi személyére. Lehetséges, hogy majd egyszer illeni fog az ivadékaira. Benjamin, így hallották a feszülten figyelők, ragadozó farkas volt, aki reggel ragadmányt eszik, este pedig zsákmányt oszt. Benjamin megütközve hallgatta. Jákob utolsó gondolata ismét a kettős sírbolttal foglalkozott, amely Szohár fiának, Efronnak mezején volt, és azt akarta, hogy oda temessék atyáihoz. Megparancsolom nektek, suttogta. Ki van fizetve? Ábrám kifizette két fiainak 400 ezüst sékellel súly szerint, ahogy itt megszakította őt a halál. Kinyújtotta lábát mélyebben süllyedt ágyába, és élete megszakadt. Ők is visszatartották kissé életüket és lélegzetüket, amikor ez történt. Akkor József háznagya Mai Szachmé, aki orvos is volt, nyugodtan a fekhelyhez lépett, fülét a csöndes szívre hajtotta, a kicsiny és szigorú szájú férfi egy tollacskát figyelt meg, amelyet az elnémult ajakra tett, s amelynek pihéje mozdulatlan maradt, majd kis szikrát csiholt a pupillák előtt, melyek meg sem rezdültek tőle. Azzal urához, Józsefhez fordult, és jelentette, megtért. József azonban fejének intésével Júdához utasította, annak tegyen jelentést, ne neki. És mi alatt a derék Mai Júda elé állt és megismételte, megtért, József a halottas ágyhoz lépett és lezárta a halott szemét. Azért küldte Mait Júdához, hogy ezt ő maga tehesse. Aztán homlokát atya homlokára hajtotta és siratta Jákobot. Júda az örökös intézkedett, ahogyan illik, hogy sirató embereket és asszonyokat rendeljenek, énekeseket és énekesnőket, meg flótásokat, és hogy a holttestet mossák és kenjék meg és burkolják be. Damászek Eliézer füst áldozatot is gyújtott a sátorban, sóval el egy csepegő gyantát, ónixot a vörös tenger mellékéről, galbánumot és tömjént, és mi alatt a fűszeres felhők körüllengték a halottat, a halotti szertartás vendégei kitódultak, elvegyültek a kívülállókkal, majd elvonultak, miközben buzgón megvitatták az ítéleteket és a döntéseket, melyekben Jákob 12 fiát részesítette. Most göngyölik Jákobot. Így pergett hát le ez a történet homokszemről homokszemre, csöndesen és állandóan a homokóra üvegtorkán. Lent már kis kupacá gyűlt, és csak néhány szemecske maradt a felső üregben. Semmi sincs már hátra az egész történésből, csak az, ami egy halottal történik. De ez sem csekélység. Fogadjátok meg tanácsunkat, és szemléljetek áhítatosan, hogyan peregnek le az utolsó szemecskék, és hogyan terülnek szelíden arra, ami odalen összegyűlt. Mert ami Jákob földi maradványaival történt, az egészen rendkívüli volt, és szinte páratlanul fényűző tiszteletadásban volt része. Egy királyt se temettek el úgy, mint ahogyan őt a tisztelettől övezettet kísérték ki József parancsa és rendezése szerint. Igaz, hogy József atya elköltözése után átengedte testvérének, Jehudának, az áldás örökösének az első ideiglenes rendelkezéseket, de később hamarosan maga vette kezébe a dolgot, mivel csak ő intézhette el, és olyan rendelkezéseket tett, amelyekre a gyorsan összehívott testvéri tanács kénytelen volt felhatalmazni őt. Rendelkezései a körülményekből fakadtak. Jákob parancsából és végrendeletéből adódtak, és hogy így történt, az találkozott József szívbéli kívánságával. Mert az elkülönített egyiptomi módra gondolkodott, és hő óhajtás, hogy ünnepelje atyát, és földi maradványainak megadja a legjobbat, a legdrágábbat, akaratlanul is Egyiptom gondolatvilágának nyomdokain haladt. Jákob nem akarta halott istenek országában nyugodni, hanem megfogadtatta, hogy atyái mellé temetik otthon a sírboltban. Ehhez hosszú szállításra volt szükség, amelyet József minden mértéken felül nagyszerűre tervezett, és amely időbe tellett. Időbe az előkészületekre, időbe magára az ünnepélyes szállításra, mely legalább 17 napi utat jelentett. E célból tartósítani kellett a holttestet, tartósítani az egyiptomi művészet szabályai szerint, besózni és bebalzsamozni, és ha megboldogult elutasítaná ezt a gondolatot, akkor ne kötötte volna a lelkükre, hogy hazaszállítsák. Éppen abból az előírásból, hogy ne temessék el Egyiptomban következett, hogy egyiptomi módra temessék el, díszesen kitömve és Oziris múmiává göngyölve, ami persze talán sérti egyesek érzését. De mi nem éltünk 40 évet Egyiptomban, mint fia József, és nem táplálkoztunk e különös ország nedveiből és érzésvilágából. Neki örömére és vigasztalására szolgált a fájdalomban, hogy atya végrendelete megengedte. A drága tetemmel járjon el az ország legválasztékosabb tiszteletadó szokásai szerint, és a legmagasabb költség előirányzat ráfordításával juttassa maradandósághoz. Ezért alig, hogy visszatért Memphébe otthonába, ahol gyászolt, már is embereket küldött Gósen földjére, akiket a testvérek József orvosainak hívtak, pedig tulajdonképpen nem voltak azok, hanem múmia technikusok és a megörökítés művészei, szakmájuk legügyesebbjei és legkeresettebbjei, akik nem véletlenül laktak a körülgöngyölt városában. Ácsok és kőfaragók, aranyművesek és művésők jöttek velük, akik a halottas szőrház közelében nyomban műhelyt rendeztek be, mialatt odabenn az orvosok azt tették a holttesttel, amit a testvérek így hívtak, bekenték őt. De nem ez volt a helyes szó. Orlikain keresztül kampós vassal kiszedték agyveleit, és fűszerszámokkal töltötték meg a koponyát. Egy obszidiánból készült rendkívül éles etiópiai késecske, amelyet elegánsan széttárt ujjakkal kezeltek, arra szolgált nekik, hogy balfelől megnyissák a hasüreget, kiszedjék a zsigereket, hogy rendeltetésük szerint különleges alabástrom vázákban őrizzék meg őket. A vázák fedőjén az elhunyt fejének szobormása volt elhelyezve. Az üres testet azután alaposan kiöblítették datolyaborral, és a bélfodrok helyett mindenféle jót tettek bele mirhát meg babérhajtás gyökerének illatos kérgét. Mindezt a mesterség örömével hajtották végre, mert az ő művészetük területe a halál volt, és örömük telt benne, hogy íme egy ember testének belseje ezután mennyivel tisztább és kívánatosabb, mint amikor még lélek volt benne. Ezután gondosan összevarták a vágást, és a holttestet teljes 70 napra salétromlúgos kádfürdőbe tették. Ez alatt az idő alatt csak ünnepeltek és ettek, ittak, de minden óráért megfizették őket. Mikor a fürdő határideje letelt, és a halott be volt sózva, megkezdődhetett a göngyölés, ami jelentékeny munka. Mézgával bekent 400 röv hosszú bisszuszpóját, végtelen gyolcs sávokat, amelyek legfinomabbja került közvetlenül a testre, göngyöltek Jákobra, állandóan körös körül, egyszer egymás mellé, majd egymás fölé, és közben a körül göngyölt nyakra aranygallért tettek, mellére pedig egy laposra kovácsolt aranylapból kivágott ékszert, ez kiterjesztett szárnyú keselyűt ábrázolt. Mert időközben az orvosokkal együtt érkezett kézművesek is előre haladtak munkájukkal, és szépséget teremtettek, a gyolt sávok köré válmagasságban a test közepén és a térdnél aranyfüstből készült, ötvözött szalagokat húztak, amelyekre a halott neve és nevének dicsőítése volt felírva, és ugyanilyenekkel összekötötték őket elől és hátul hosszanti irányban. De mindez nem volt még elég. Mindazt, ami egykor Jákob volt, és ami most a halálnak minden romlandóságától megtisztított díszes és tartós bábja lett, most tetőtől talpig vékony, hajlékony színaranylemezbe öltöztették, és így emelték az aronba, a koporsóba, melyet asztalosok, ékszerészek és képfaragók már pontos méret szerint elkészítettek. Az aron ember alakú volt, és gazdagon felékesítették drágakövekkel és tarkazománccal. Alak alakba illett, a külső alak fejét fából faragták, és vastag aranyfüst maszkkal vonták be, mely az állán uzíri szakállát viselte. Ez történt Jákobbal. Pompásan és tiszteletteljesen, ha nem is az ő, hanem csak elszármazott fia szellemében. De nyilván az a helyes, ha az ilyesmi annak az érzelmei szerint történik, akinek még testében vannak eleven belső részei, mert hát a másiknak úgy is közömbös az egész. Mialatt a holttestet előkészítették az útra, a felmagasztalt lépéseket tett, hogy ezt az utat feltűnést keltő és feljegyzésre méltó eseményé hatalmas diadalmenetté alakítsa, acélból, hogy ünnepelje atyát halálában, atya utolsó kívánságát és minden törekvését. Ehhez fáraó beleegyezésére volt szükség, de gyásza miatt, s mert néhány hétig el kellett hanyagolni a külsejét, nem beszélhetett ő maga az Istennel, hanem küldöncöket menesztett hozzá a szemhatár városába, a nyúlvidékre, és Aton szép gyermekének engedélyét kérte, hogy atyát halotti alakjában kivihesse a határon temetőjének földjére. Házgondnokát, Mai Szachmét bízta meg ezzel a követséggel már csak azért is, hogy alkalmat adjon a derék férfiúnak, hogy mindvégig közreműködhessen a történetben. Azon kívül teljesen megbízott benne, hogy nyugalmával és hűségével meg fogja oldani a küldetéssel járó diplomáciai feladatot. Mert arról volt szó, hogy olyan parancsokat eszközöljenek ki fáraótól, amelyeket néki csak sugalni lehetett, de nem közvetlenül megkérni rá. Arról volt szó, hogy elnyerjék tőle a rendelkezést első szolgája atyának rendkívül ünnepélyes állami temetésére, vagy más szóval, hogy rábírják úgynevezett hatalmas menet elrendelésére. Itt ismét látható, mennyire egyiptomi gondolkozáshoz szokott hozzá Rákhel báránya. A hatalmas menet rendkívüli egyiptomi elképzelés volt. Kéme népének kedvelt ünnepi és szertartási gondolata, és József azt a szándékát, hogy a legdrágább árjegyzék szerinti bebalzsamozáson kívül hatalmas menetet rendeztet olyat, hogy az Eufráteszen túlig és a tenger szigetvilágáig beszéljenek róla, közvetlenül Jákob végrendeletére alapította. Azt akart, hogy a menet versenyezzen a leghíresebb követségmenetekkel, amelyeket valaha is külföldre küldtek Bábel, Mitanni földjére, vagy Kattuszilhoz, Katti nagykirályához, és méltó legyen arra, hogy az utókor számára feljegyezzék a birodalom évkönyveibe. Ennek a legelső és legcsekélyebb követelménye az volt, hogy fáraó 70 napra szabadságolja hivatalából, hogy 11 testvérével, fiaival és a testvérek fiaival a határon át a díszmenet erre kiszemelt körútján sírboltjához kísérje atyát. Fáraót meg kellett nyernie, hogy ezt megengedje és elrendelje. Fáraónak parancsot kellett adnia az államnak, az udvarnak és a hadseregnek a kíséretre. Nevezetesen bizonyos hadseregegységet kellett kiküldenie a hosszabb sivatagi utazás védelmére. És Fáraó mindezt magától belátta és elrendelte, amikor a házgondnok a színe előtt beszélt. Részint a meghatottság és az az óhaj indította rendelkezésére, hogy szeretetéről és kegyéről bizonyságot adjon legérdemesebb szolgájának, aki oly sok jót tett vele, részben pedig abbeli aggodalma, hogyha egyiptomi haderő fedezete nélkül engedné el Józsefet szülőföldjére, végül még esetleg nem térne vissza. Hogy Meni komolyan aggódott emiatt, és hogy József is számolt ezzel az aggodalommal, világosan áttetszik azon a kifejezésen, melyet az eredeti híradás az udvarral folytatott tárgyalásai alkalmából ad a szájába: most hát kérlek, hadd menjek el, és temessem el az én atyámat, azután visszatérek. Lehet, hogy ő előzékenyen önszántából ígérte meg, de az is lehet, hogy a fáraó megkövetelte tőle.